Nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket, szia Vili, Isten hozott. Most egészen konzervatívak leszünk, ha nem bánjátok, és az Efezusiakhoz írt levéllel folytatjuk. Jó gondolat? Szerintem áldás lesz, úgyhogy a vallásos kötelezettségünknek megfelelően kezdjük imával, és aztán a lovak közé csapunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és bizony csak miattad vagyunk itt. A várakozásunk az, hogy megelevenítesz minket ma reggel, hogy a lelkünket, amely a porhoz tapad, ennek a világnak a dolgaihoz, a csábításához, a gondjához, a felelősségéhez, hogy a lelkünket megeleveníted, hogy adsz nekünk egy olyan vonatkoztatási rendszert, pontosabban, hogy segítesz meglátni, és annak a szemszögéből értékelni az életünket, amely a tiéd, a te szemszögödből, a valódi szemszögből. És ilyen módon olyan bölcsességhez juttatsz minket, amellyel tényleg úgy tudjuk számlálni a napjainkat, hogy az így örökké megmaradjon. Hogy az életünknek örökké való értéke legyen. Nem csak nagy dolgoknak, amiket megteszünk, hanem a kicsiknek, az úgymond szürke hétköznapoknak. Úgyhogy csak köszönjük Jézus, és tudjuk, hogy te gondoskodsz rólunk, hogy veled és miattad biztonságban vagyunk, és azzal akarunk dicsőíteni téged, hogy hálával van tele a szívünk, hogy örvendezünk, hogy ülünk annál az asztalnál, amit akár az ellenségeink szeme láttára terítesz nekünk. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük ezt az életet. A te nevedben, Jézus nevében. Ámen. Oké, csak egy gondolat, mielőtt magába belekezdenénk a levélbe, hogy van-e bátorságod nyugodni? Ez egy jó kérdés. És a szó kapcsolat, ahogy most ezt megfogalmaztam, ez fontos. Van-e bátorságod nyugodni? Mert tudom, hogy oké, tehát hányan vagytok itt olyanok, akik felelős embernek tartjátok magatokat? Most oké, tehát hogy ez nem egy, tehát ha nem, az is egy pozitív válasz. Ezt most úgy értem, hogy ilyen kimondottan felelősnek, micsoda megtiszteltetés, szervusz Ildi, hogy van bátorságod nyugodni. És ugye a kérdés, amit föltettem, hogy felelős embernek tartod-e magad. És oké, mindannyian felelős emberek vagyunk, de van, akinek az egyik fő jellemzője az, hogy így komolyan veszi a dolgokat, hogy így rajta van azon, ami rajta múlik, és gondolkozik rajta, és az ej majd lesz valahogy, az egy ilyen nagyon távoli és rémisztő gondolata számára. Szóval hányan vagytok, akik ilyen módon így ilyen felelős embernek érzitek magatokat? Ja, igen, így a társaság fele, 2/3. Úgyhogy nektek baromi nehéz nyugodni. Nektek, mert én nem tartozom közétek. Nem, én is ilyen vagyok. Tehát úgy értem, tehát én nem azért dolgozom, mert nincs meg a betevő, vagy ilyesmi, hanem mert feladatom van. Értem, adsz egy feladatot, és addig csinálom, amíg kész nincs. Tehát simán teherrel fekszem le, csak azért, mert valamit megtehettem volna, ami jó, és nem tettem meg. Tehát persze növekszem, tehát már némiféle uralmat gyakorlok ezen a hozzáálláson, de hogy lássátok, hogy mennyire nagy csapda van abban, amikor az ember önmagában bízik, amikor önmaga az erőforrása, amikor a lépték, amivel uralni tudja az életét, az a saját léptéke. Oké? Mekkora hatalom őrzi az életedet? A te hatalmad őrzi az életedet. És akár felelős ember vagy, akár nem, akár tehetséges vagy, akár nem, akár jómódú, akár nem, akár jó összeköttetésekkel élő, akár nem, az az erő nagyon kicsi. Nagyon kicsi. Tehát ha objektív vagy, ha igazán szembenézel önmagad képességével és erejével, akkor valójában sose nyugodhatsz. Akkor valójában csak a stressz nő az objektivitással egyenes vagy inkább négyzetes arányban. Tehát ahogy egyre világosabban látod, hogy mennyire korlátozottak a lehetőségeid, és mekkora a kockázat, és milyen sok a tényező, úgy bizony az ember lelke könnyen egyre feszültebb és egyre gondterheltebb. Oké? És itt van egy nagyon fontos váltás. A hívő életében az a képlet nem érvényes, hogy a te életedet uraló erő egyenlő a tiéddel. Nagyon fontos. Tehát ez nem, amikor egy hívő lazít, akkor az nem hozzáállásbeli változás, ahol a felelős emberből felelőtlen lett, ahol a törődő, gondoskodó emberből patópár úr lett, aki azt mondja, hogy ej, ráérünk, ugye? Nem kell olyan forró, hanem egy új objektivitás lép a régi helyébe, ahol nem csak a saját erőforrásaimat kalkulálom be a biztonságom mérésébe, hanem Isten erőforrásait, amelyek azt hiszem, hogy elég nagyok. Nagyon fontos ezt kikalkulálnod. Mekkora erő védi az életemet? Hát nagy erő, csak meg van kötve a keze. Nem. Nézd meg Isten ígéreteit. Nézd meg az apróbetűs részt, ahol leírja, hogy milyen mértékben van megkötve a keze, és milyen mértékben nincsen. És azt látod, hogy Isten szuverén. Habár tiszteli a szabad akaratodat, de bizony nem eshetsz ki a kezéből. Még a saját szabad akaratoddal sem. Egy végtelen erő védi az életedet, ahol az ígéret az ő szuverenitásából az, hogy mindent a javadra fordít. És itt a kérdés. Mersz-e nyugodni? Nagyon komoly kérdés. Mert a hitnek, a szellemiségnek az elsődleges gyümölcse, azaz természetesen következő következménye, az a nyugalom. Oké, a hit az a meggyőződés egy valóságról. Ha Isten valós az életedben, ha Isten véd téged, ha Isten mindent a javadra fordít, ez valójában azt jelenti, hogy minden rendben van. Az ok, amiért nyugodnod kell, az nem az, hogy a vallásod előírja, hanem hogy az objektív tényeket számba véve, és az egyetlen értelmes és jogos következtetés levonva, lazíthatsz. Megengeded-e magadnak? Van-e elég bátorságod önmagad helyett Istenben bízni? Az életed minősége múlik rajta. Ha ez a bátorságod nincs meg, akkor mindegy, hogy Isten hány ígéretet tesz neked. Akkor mindegy, hogy hány ajándékot hoz neked. Akkor mindegy, hogy mekkora hatalmat ad neked. Nem élsz vele. Nem választod. Persze, tudjuk, megvan nekünk erre a kiútunk. A kiútunk az az, hogy Istennek a mi értékrendünk, a mi értékmérőink szerint kellene erőt adnia. Azaz több pénzt, több katonát, több kocsit, több feleséget. Mit tudom én? Ugye? A környezetünket. Csak kíváncsi voltam, hogy alusztok-e, de úgy látszik, nem mindenki. Oké, értitek? És Pásztor Kendének volt a szerdai istentiszteleten egy zseniális mondata. Valójában nem az övé volt, abár neki is volt sok, de felolvasott egy könyvből. És az idézet valahogy így hangzott, nagyon laza lesz, hogy előhívom a memóriámból 3 megabájt RAM. Vagy 4. Emlékszem, az első számítógépemben 4 megabájt RAM volt. Nem, jó, az, én már fejlettem. Én már a hiperkorba csatlakoztam. Én az akkor, amikor még 124 kilobájt volt, akkor én még azt sem tudtam, hogy létezik számítógép. 128, mit tudom én. Jó, valahogy így hangzott, hogy, hogy a modern ember, a 21. század hívője megtanult Isten személyes közbeavatkozása a mindennapi csoda nélkül hitben járni. És ezért, és ezzel elszegényedett, mert már nincs szüksége Isten jelenlétére és aktív közbeavatkozására. Az életünk kényelmes. Az életünk működik. Az életünk nem egzisztenciális válságok sora, hanem kényelmi válságok sora. Észrevettétek? Kényelmi válságok sora. Jaj, piszok ment a körmöm alá. Isten, vedd ki a piszkot a körmöm alól. Isten nem szeret, mert nem veszi ki a piszkot a körmöm alól. Ez egy pár száz évvel, vagy mondjuk pár ezer évvel ezelőtt nem így működött, hogy a korai egyház az, hogy értem, jaj, csak add, hogy az oroszlán gyorsan egyen meg, mert tudod, egy más szinten működik. A zsidók a pusztában. Nem piszok a körmöm alatt, piszok mindenütt. És a kérdés nem az, hogy mikor lesz meg az új autó, hanem az, hogy lesz-e víz holnap. Meg lesz-e mit enni, mert egy olyan helyen vagyunk már egy pár éve, ahol, ahova egyrészt te vezettél minket, Isten, másrészt ahol az ég adta világon nincs semmi. És a mód, ahogy Isten szeretne minket vezetni, az nem az, ahol mi az ő áldásaival vagyunk közösségben, hanem az, ahol ő vele vagyunk közösségben. És csak erre gondolok, hogy mennyire hálásnak kell lennem, hogy nem kell elvennie tőlünk az áldásait, hanem az áldások közepette lehetünk elég intelligensek szellemileg, hogy keressük őt, hogy megtagadjuk, hogy az áldásokban éljünk nélküle. Hogy azt mondjuk, hogy semmi nekem a jólét, semmi nekem az üzlet, semmi nekem mindaz, ami megvan. Kárnak ítélem a te ismereted páratlan nagyságáért. Szemétnek ítélek mindent. És persze nem kell elmennünk olyan szélsőségekig, mint Assisi Szent Ferenc, ugye, aki mezítelenül hagyta el az atya házát, azt mondva, hogy semmi nem kell abból, amit a világ adott, vagy ad, de a lelkünkben bizony elmehetünk idáig. Minden nap, minden reggel. És mi ennek a gyümölcse? Nem szegénység, hanem gazdagság. Az a gyümölcse, hogy Isten pillanatnyi jelenlétébe belépünk, mert egyszer csak szükségünk van rá, egyszer csak azt mondjuk, hogy amin van, az semmi, és de ha semmim nincs, akkor hol vagy te, aki meg lehetne nekem? Mert addig, amíg mindened megvan, addig nincs se időt, se energiát, se kapacitásod bárkit keresni. Tele vagyok, Uram, nem vagyok már éhes. Köszönöm szépen, nem kérek belőled. Jól laktam. Szeretlek, nincs gond, csak maradj ott, ahol vagy. Ne zavarj, mert tele vagyok. Vagy ne zavarj, mert épp vacsorázni készülök. Tudod, csak nem veled. És az élet ilyen módon szegényebb lesz. Tényleg szegényebb. Nem, és tudjátok, ha valaki nem játssza az álszentet, akkor az én vagyok, legalábbis remélem, hogy ez így látszik. Tehát én nekem semmi gondom nincs a világ javaival. Minden örömmel is szívesen élek, és semmi gondom nincs. De ha mindenem meg is van, amit a világ adhat, és persze nincsen, sok mindent adhatna még, de azt gondolom, hogy egy ponton nincs már minőségi váltás, csak mennyiségi. Oké? Tehát mindegy, de ez személyes dolog. Ha mindenem megvan is, azt gondolom, hogy nagy veszteségem van, hogyha Istenről lemaradok egy ilyen módon. És az a bizonyos nyugalom, amivel kezdtük, ami azt hiszem a legfontosabb, nem? Tehát mikor ül ünnepet a lelked? Amikor nyugszik? Mikor nyugodtál utoljára? Értem, tudom, hogy gondolkozol rajta. Keresed a pillanatot. Ennek kéne lennie a hétköznapoknak. Tehát nem kéne, hogy azt kell, hogy mondd, hogy nem értem a kérdést. Mi az, hogy mikor? Hát most, meg tegnap, meg azelőtt, meg holnap is. A nyugalomban élek. Egy nyugodt életem van. Egy biztonságos életem van. De ez egy belső jelenség. És bizony semmi külsődleges nem tudja ezt létrehozni. Csak Isten és a vele való valós közösség. Amiben aztán belefér, ha ez megvan, ugye? Ha ez az igazi nyugalom megvan, belefér, hogy odakünt a körülményekben káosz legyen. Hisz nem a körülményekből meríted a nyugalmadat, hanem Istenből. Egy mélyebb, egy magasabb, egy erősebb hatalomból, amelynek nincs szüksége arra, hogy rendet tegyen ahhoz, hogy biztonság legyen. Milyen zseniális volt Pásztor Kennének az üzenete, hogy azt mondja, Istennek nem kell tennie semmit ahhoz, hogy győzzön. És ez nem csak arról szól, hogy nem kell fitoktatnia a muszkliait, mert úgyis tudja mindenki, hanem abban a pillanatban, amikor ő van, ahogy ő van, a jelenlétével, az életével azonnal aktívan győzedelmeskedett minden körülmény fölött. Úgy értem, be akarnak dobni az égőtűzes kemencébe? Meg tudom akadályozni, hogy bedobjanak. De nem kell. Bedobhatnak, és akkor is győzünk. Bármi változhat, akkor is győzünk. Mert van egy belső, egy titkos, egy valódi hatalom, amit tanítok nektek, és amivel az örök korok korain át fogtok élni az én királyaink és királynőinként. Valami olyan lecke ez, amit a régi bűnös természetünk, a természeti emberünk nem akar, engem ne írass be ebbe az iskolába, hagyjam el lógva, Slinglov Sanyi, erről beszélsz nekünk évek óta. Hol az a bővölködés üzenet, ahol végre megmondod, hogy hogy fog dőlni a lé, és hogy lesz végre mégiscsak több ház, több kocsi, több, maradjunk most a pénznél, több pénz. És jobb körülmények, meg minden. És Isten azt mondja, hogy de ez csak részlet. Tehát, hogy miért ezekről az apróságokról beszélsz? Úgy értem, amikor gyerek voltál, értettem, hogy a csodaszavad a csoki volt. Csoki? Csoki? Zoé most kezdi tanulni, toki, vagy valahogy így hívja, mindegy, lényegtelen. És 18 évesen ugyanezzel a csillogással a csoki időnként még elmegy. De ha 25 évesen is ez a fő téma, sőt az egyetlen téma, akkor ott néhány érző embernek összeszorul valami a szívében, hogy mi történt ezzel az emberrel, hogy leragadt a csokinál. Értitek? Isten visz minket valahova. Többek vagytok annál, mint amennyi a körülményetek. És bizony sokszor semmilyen más módon nem tudjuk ezt megtanulni, csak úgy, hogy nem kapjuk meg a csokit. És amikor a csoki hiszti megy, akkor végre újra elgondolkozunk kategóriákon, amik a csoki bűvöletében nem is léteztek a számunkra. Az ország, emberek, szeretet, dicsőség, örök korok, az emberi méltóság, mindaz, ami az élet, amit a modern ember leredukált kényelemre és élvezetre. Csak ennyi. És még valami, rabszolgák vagyunk. A kényelem és élvezet, a körülmények rabszolgái. Rabszolgák. Mikor örülhet a lelked? Ha dobok cukorkát. Ha nem kergetlek. Ha van pénz, ha vannak házak, ha van nem tudom micsoda. Rabszolga vagy. Az én kezemben vannak az értékek, mondja a világ, és te pedig úgy ugrassz, hogy én fütyülök. Húzok előtted egy madzagot, szaladsz utána, elveszek valamit, szaladsz előlem, megijesztlek, halálra rémülsz, rabszolga vagy. Persze a szabadság illúziójában, de pont azt csinálod, amit én diktálok. Oké, tudjátok, hogy a világrendszer hogy működik. A jegybank, az amerikai jegybank, pár ember kezében van, magánszemélyek kezében. De ez mit jelent? Hát az csak a pénz. Hát most több pénz, kevesebb pénz. Hát a döntéshozatal az a vezetők, a kormányok, a nem tudom, gazdaság szereplőinek a kezében van. Nem. Annak az egy tényezőnek a csavargatásával a gazdaság úgy irányítható, emberek úgy manipulálhatóak, ahogy nekik tetszik. Ugyanígy mi is. Csak egyszerűen a világ értékrendjéhez kötöttük magunkat, és ő az ördögnek annyi pénze van, amennyit akar. A világnak annyi hatalma van ezen a szinten, amennyit akar. Neki nem, csak neked nagy gond az, amit nagy gondnak tartasz. Neki az csak semmi, úgy értem. Nem tudom, láttátok-e, megint egy kulcs filmet idézek, az ötödik elemet. Az ötödik elemet láttátok? A gonosz jött elpusztítani a földet. És a gonosznak volt egy embere a földön, és telefonált vele. És mondta, hogy több pénz kell, ez nehezebb, előkészítette a gonosz érkezését. Mire a gonosz halál lazán, ahogy a gonosznak illik, mondja, a pénz nem számít, csak az élet számít. Ő tudta? A gonosz kezében a pénz, ez nem viccel, mint a Monopoly-ban. Tudod, itt lenne nekem egy csomó ilyen kis papírdarab, és tudod, az életeteket megvenném papírdarabokon. És azt hinnétek, hogy jól csináljátok, hogy dörzsöltek vagytok. Miközben, oké, mindenki tudta, hogy az üveggyöngyökkel kiszúrják az indiánok szemét. Hogy kirabolják őket gyakorlatilag. Ez történik velünk. Mert az igazi értékek, az élet, az olyan kategóriákban jön, amiket a világ nem érinthet. Mindössze meg kell maradnod ebben a kapcsolatban. És játszhatsz az üveggyöngyökkel, lehetsz a Monopoly király, de mindez élni fogod nap mint nap, hogy csak másodlagos, harmadlagos. Hogy értem, élek csupa nagybetűvel, és ezt senki nem veheti el tőlem, bevághatnak a tüzes kemencébe, elvehetik a pénzemet, elvehetik a kényelmemet, úgy értem, ugyanúgy fogok mosolyogni, nem azért, mert a vallásom előírja, vagy mert bármiféle külső képet akarok mutatni, jó képmutatóként, hanem van egy valódi belső életem, van egy titok Istennel. Valami történik, ami valósabb, mint bármi más, és fönntartja a lelkemet, mint egy Superman, oké? Superman, hideg van, és csak áll, néz a jövőbe, tudod? És egy ilyen dicső mosoly van az arcán, lőnek rá, és ő csak néz a jövőbe, és tűnődik rajta, hogy tegyene valamit, és aztán azt mondja, hogy teszek valamit. De a körülmények mit tojik rá? Hát úgy értem, nincs rá hatással. Nem az van, hogy összeszorítja a fogát, mert ő a Superman, és a PR-ese azt mondta, hogy ha egyszer látják sírni, akkor oda az image-e, és nem mer sírni. Nem, ha sírni akar, sírjon. A lényeg, hogy van egy élete, amely magasabb szinten zajlik, mint amit elhitetnek velünk, hogy ahol zajlania kellene. Úgyhogy Isten nem teheti meg, hogy a te természeti elképzeléseid szintjén áldja meg az életedet. Mert ha ezt tenné, akkor erre a rabszolgasságra ítélne örökre. Akkor elkezdené tanítani neked, hogy maradj meg így rabszolgaként. És értsétek meg, hogy ő az első, aki meg akarna áldani anyagilag is, hisz ez összefügg. De nem teheti addig, amíg a te lelked ehhez a poros világhoz kötődik, Jeremiás 17:9 szerint. Oké, a lelkem ide kötődik. Mi a te életed? És mutatom neked a kis kütyüket, a számlákat, a dolgokat, és itt vannak a dolgok, a világ, ez a körülmény, és ez az élet, ez az, amiben felnövök, ez az, amihez kötöm magam, ez az, amiben minden rutinom van, itt vannak az értékeim, és hogyha mindent elveszel ebből, akkor nem marad semmi, csak ezeknek a hiánya, miközben egy olyan jövő felé tartunk, amiben ezekből semmi nem lesz, hanem csak az, amit megtanultunk Istenből és a vele való kapcsolatból. Úgyhogy légy hálás azokért a napokért, amikor a körülmények nem alakulnak jól. Légy hálás azokért a napokért, amikor Isten tanít téged, amikor történik valami. Mert lehetőséged van arra, hogy egyik pillanatról a másikra akár, de lehet, hogy hitről hitre, fokozatosan, lépésről lépésre egy szuperemberré válj. Tudod, aki néz a jövőbe. És nem érinti, oké? Nem érinti mindaz, ami történik. És hadd egyensúlyozzam ezt ki. A nem érinti, Pál úgy fogalmazza meg, hogy keressük meg. Ez 2 Korintus 4, 7-8-ban van. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Oké, egy rendkívüli erővel kell, hogy éljünk. Mi a dolgod? Légy boldog, légy nyugodt, légy kiegyensúlyozott, légy gazdag. De hogyan, ha nincs? De van. Minden a tiéd. Vedd át, dőj hátra, merj nyugodni. Ha-ha-ha-ha! De hát, ha minden rendben van, akkor az azért van, mert én szereztem magamnak ezt a nyugalmat. Egész életemben dolgoztam. Én hoztam létre mindezt. És Isten tudja, hogy ez így néz neki. És ez nagyon sok embernél így is néz ki. Úgyhogy azt mondja, hogy ezt a kincset, ezt a rendkívüli erőt cserépedénybe rakom. Hát normális vagy. Hát az leesik, eltörik. Na ez az. Olyan gyengévé teszlek téged, hogy amikor az erő megnyilatkozik, akkor nyilvánvalóan lásd, hogy az nem te voltál, oké? Hanem Isten benned. Hogy a kettőtök szimbiózisa az, ami az élet, és nem a te nagyszerűséged, amely előtt Istennek is meg kell hajolnia, és alázatos szolgátként megáldania. Mint ahogy sok vallásos ember ezt képzeli, hogy persze jónak kell lenni, de hát én jó vagyok. Isten, alig merem kimondani, de hát ezek a tények tartozik nekem. Az én jóságom őt is elcsodálkozásra bírta. És Isten azt mondja, hogy nem. Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Ez az az erő. És ez a kiegyensúlyozás. Úgy érzed, hogy sírni tudnál? Én is úgy érzem. Szorítanak. Hát, de amikor ott vagyok a szakadék szélén, legkésőbb akkor érzem azt az erőt, hogy bár ide kihozhattak, de soha nem tudnak lelökni. Bár beszorítanak, szorongatnak, de nem tudnak beszorítani. Kétségeskedünk, bizony igen. Bizony nem mindig tiszták a gondolataim. Bizony sokszor az van, hogy... Nem tudom, megint egy klasszikust szeretnék idézni. Na jó, nem. Biztos láttátok azt a filmet, a Deep Impact, így van, az volt az. Amikor becsapódik az üstökös, tenger visszahúzódik, és ott áll a nő az apjával. Csak katasztrófa, oké? Tehát néha az életünk ilyen. Ott állsz a tengerparton, és egyszer csak így az összes víz eltűnik. Ez azt jelenti, hogy cunami jön, ugye? Aminek az előjele az, hogy a víz elmegy először. És aztán egy fal jön feléd, egy vízfal. A halál jön feléd. Szél van, oké? Hogy tolja maga előtt a levegőt. Érzed-e néha így magad? Hogyne? 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 És az érzés nem javul, ahogy közeledik a vízfal. A feloldás akkor jön, amikor átcsapott rajtad, és még mindig élsz. Még mindig élsz. Nem kényelmet ígért Isten, hanem egy olyan erőt, amely mélyebb mindennél, amit a világ el tud képzelni. A világ ki van szolgáltatva a körülmények uralásának. A világnak cselekednie kell ahhoz, hogy győzhessen. És ahogy Pásztor Kende tanította, Istennek nem. Neki nem kell lépnie, és már győzött. Van egy szint, ami mélyebben van annál. Ő nem cserben hagyta az első század keresztényeit, akiket megettek az oroszlánok, akik a kereszten kínhalált haltak, hanem egy mélyebb győzelmet aratott az életükben. Azzal a bizonysággal, amely ott volt az ajkukon, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem kellett hívnia egy sereg angyalt, hogy leszedjék őt a keresztről, egy mélyebb győzelmet arathatott. Az igazi hatalom győzelmét. Mekkora az a hatalom, amire ha azt mondják, hogy bú, akkor rémülten kapkodni kezd, lövöldözni és bosszút állni. Szerintem az egy kicsi hatalom. Egy olyan, amelyik megrémülhet, és csapkodnia kell, hogy legyen esélye túlélni. Isten fog bosszút állni, de azt az igazságossága miatt fogja halálos nyugalomban tenni. És kell, hogy értsd, hogy egy olyan leckét tanít mindannyiunknak, az Úr, amit lehet, hogy a tested nem akar, de amely minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez neked.